Július és augusztus vasárnapjain Páter Szabó Ferenc jezsuita a Szeretet hullámhoz szánt címmel előadássorozatot tart a Vatikáni Rádió magyar műsorában. A családdal foglalkozó októberi püspöki szinódus távlatában a személyesedés, szerelem, házasság kérdéseivel foglalkozik a keresztény antropológia és teológia szempontjai szerint. Bevezető előadásának címe A test az üdvösség sarkpontja.
Mielőtt a test és szexualitás, szerelem és házasság mai valóságát a keresztény szempontból elemeznénk, és az evangéliumi eszményt bemutatnánk, a helyes, realista, personalista megfontolástól kell elindulnunk. Csak az antropológiai vázlat után következhet az erkölcsi teológiai irányelvek bemutatása, amelyek központi igazságát most pár mondatban előlegezem, mert végül a test és szexualitás, szerelem és házasság titkát, szakrális voltát a megtestesülés misztériuma fényében szemléljük. Caro cardo salutis, mondotta Tertullianus egyházatja, a hús, a test, az üdvösség sarkpontja, hangsúlyozta a megtestesülés valóságát. Az egyházatják érvelésében is ez a meggondolás szerepelt, amit a megtestesült ige nem vett fel, nincs megváltva. Az emberi test iránti keresztény tisztelet első forrása tehát a megtestesülés misztériuma. De az egyházatják Szent Pál nyomán hivatkoznak még a test feltámadása és az eukarisztia misztériumára is. Ugyanakkor, és ebben főleg a manichéizmusból megtért Szent Ágoston a felelős, a testiség, szexualitás és a bűn között olyan kapcsolatot teremtenek, ami az antik görög-római filozófusoknál még ismeretlen volt. Michel Foucault strukturalista filozófus monográfiái a szexualitás történetéről megmutatták, hogy a pogányoknál is szerepet játszott egy bizonyos fegyelem, önuralom, de az élvezet, még a magányos szexuális gyönyör is csak a keresztény érában lett erkölcsi gond. Foucault formulája szerint a pogány souci de soi önmaga gondja helyét a keresztényeknél elfoglalta a soupçon de soi, önmaga gyanúsítása, vagyis a szexualitás gyanussá lett. Itt emlékeztetek arra, hogy 16. Benedek pápa is hivatkozik az Isten szeretet kezdetű körlevelében, az Eros és az Agapé viszonyát elemezve az új pogány Nietzsche vágyára. Idézem, a kereszténység az Erosszal mérget itatott, nem halt ugyan bele, de rosszasággá torzult. Most majd Ratzinger pápát követjük, aki megmutatta, hogy nem a tiltásokból kell kiindulni, amikor a test, szexualitás, szerelem misztériumáról eszmélődünk, hanem a Teremtő Isten örök tervéből, örök rendeltetésünk távlatában. Amikor tehát a szerelemről, a házasságról és családról sorozatot kezdünk, legelőször az Isten képmására teremtett emberről, a férfinak és nőnek alkotott testben élő szellemi lényről, az értelmes és szabad szeméről kell eszmélődnünk. A megtestesülés misztériuma. Az isteni ige, aki a megtestesüléssel magára vette az emberi állapotot minden korlátozottságával együtt, a bűnt kivéve, példát mutat arra, hogyan szenteljük meg a világot. Voluit mundum consecrare, meg akarta szentelni a világot, olvastuk a régi karácsonyi martirológiumban. Az a tény, hogy az isteni ige felvette az emberi testet és közöttünk lakozott, új jelentést adott testben való egzisztenciánknak. Szépen tanítja ezt a zsinat, idézem a Gaudium et Spes 22. pontját, amelyet II. János Pál is idézett első enciklikájában. Az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Ő a láthatatlan Isten képmása. Ő a tökéletes ember, aki visszaadta Ádám leszármazottainak az első bűn óta eltorzult Isten képmásoknak Istenhez való hasonlóságukat. Az emberi természet bennünk is roppant méltóságra emelkedett azzal, hogy Krisztus azt magára öltötte, anélkül, hogy megsemmisítette volna. Ő az Isten fia valamiképpen minden emberrel egyesült, amikor testé lett. emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkozott, emberi akarattal cselekedett, és emberi szívvel szeretett, Szűz Máriától született, így valóban egy lett közülünk, mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. A világ megszentelése. Ma a szekularizálódás idején anakronisztikusnak hangzik, ha valaki a világ megszenteléséről, vagy a földi valóságok, a test, a szerelem, a játék, a sport, a szórakozás, szabadidő, technika, munka megszenteléséről beszél. Pedig ez a feladatunk, csak helyesen kell értenünk a megszentelést. Nem szakralizálásról van szó, ami azt jelenteni, hogy a lét és az élet bizonyos területeit kivonjuk a profán használatból, hogy Istennek szenteljük. A zsinat elismerte a világ, a természet és általában az evilági valóságok, tudomány, gazdaság, kultúra jogos autonómiáját, függetlenségét. A világi világ követelése jogos, hiszen a Teremtő, amikor létrehozta a világot és a dolgokat, illetve megadta mindennek a saját törvényszerűségét, azt akarta, hogy ezek a valóságok önállóak legyenek. A transzcendens teremtő okság nem azt jelenti, hogy Isten állandóan belenyúl a világ folyásába, hanem a felfejlődő és önmagát állandóan túlszárnyaló világ, és benne az ember, Istentől függve a létben, tehát a létforrásból merítve az állandó teremtés folyamán, önmaga teszi magát önmagává. Kicsit furcsa ez a kifejezés. Teilhard de Chardin tömör kifejezése szerint Dieu fait se faire les choses, Isten teremtőkké, cselekvőkké teszi a dolgokat és az embert, nem helyettük cselekszik. A filozófia teremtésből folyó megfontolásait ki kell egészítenünk a krisztusi megváltás üdvösség távlatával. Ténylegesen olyan világban élünk, amelyet az Atyaisten Krisztusért és a mi megistenülésünkért teremtett. Minden Krisztushoz van rendelve, a bűnbeesés után is, rendeltetésének fogva minden az üdvösség szférájába tartozik. A világ az üdvösség drámájának színtere, és majd követi az embert a test feltámadásakor a megdicsőülésben, ahogy Szent Pál hirdeti a Római Levél 8. és a Korintusi Levél 15. fejezetében. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció leszögezi, idézem. A keresztények ne gondolják azt, hogy az emberek leleményességéből és erejéből született alkotások szemben állnak Isten hatalmával, vagy azt, hogy az összes teremtmény, mint egy vetélytársa a teremtőnek. Éppen ellenkezőleg, meggyőződésünk, hogy az emberiség sikere Isten nagyságát mutatja, és az ő titokzatos elgondolásainak a gyümölcse. Minél nagyobbra nő azonban az ember hatalma, annál szélesebb körre terjed ki az egyének és közösségek felelőssége. Kitűnik mindebből, hogy a krisztusi üzenet nem vonja el az embereket a világ építésétől, nem teszi őket közönösek ki sorstársaik iránt, éppen ellenkezőleg még szigorúbban kötelezi őket, hogy a világ javára munkálkodjanak, így a zsinat. A keresztény ember evilági tevékenységét dialektikus feszültség jellemzi. A hívő tudja, hogy Isten országának uralma csak a világ végén valósul meg teljesen, és az új világ Isten ajándéka, a teremtő lélek műve lesz. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Jézus Krisztussal, a megtestesült igével már megkezdődött az ország, Isten uralma. Krisztus feltámadása után lelkével ebben a világban működik. Összegyűjti a kiválasztottakat, tehát az emberek spiritualizálásával, az igazság, igazságosság és a szeretet birodalmának kiterjedésével már kibontakozóban van az ország. Grazie semen gloria, a kegyelmi élet, a dicsőség magva, ismételgették az egyházatják. Isten országának környezete, erőtere az egyház. Ez az isteni millió, vagyis Istennek önmagunkat átadó és testvéreinket szerető hívők közössége. Szent Pál szerint ez Krisztus teste. Ám az egyház látható és misztikus valóságával, nem azonos Isten országával, csak annak a csírája. Istenre hagyatkozunk, de nem hagyjuk fatálisan a világot saját folyására. Ha már mindent megtettünk, például a betegség kiküszöbölésére, az igazságtalanság megszüntetésére, akkor erőfeszítésünk maximumán Istenre hagyatkozunk. Nélküle semmit sem tehetünk. Ő adja a növekedést, az általunk készített ostját, a humanizált világot, a feltámadt Krisztus lelke konszekrálja, változtatja át.
Páter Szabó Ferenc jezsuita a Szeretet hullámhosszán című előadás sorozatának bevezető részét hallották a Test az üdvösség sarkpontja címmel.